Kezdjük meg az alkalmat, testvérek, a 229-es dicséretünkkel, amit mindjárt mondok, az új énekeskönyvből is kiírtam, hogy hőványos. 291-es, a Hű pásztorom. Régi 229, új 291, és mind három versében. Istenünk, drága édesatyánk, itt állunk Te előtted, hogy keressük a Te igédből a Te útmutatásodat. Olyan szép ez az ének, hogy igéddel bolygónyájad vagyunk, és csak kóstolgatni tudjuk a Te igéd igazságát. De kérünk, hogy hadd táplálj most is bennünket, és légy itt a Te szent lelkeddel, hogy azt mondhassam, és azt érthessük, ami a Te akaratod. Amen. Istennek igéjét az első Zsoltárból olvasnám. Egy rövid Zsoltár, ez a Zsoltár az 150 közül. Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel, nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. Nem így járnak a bűnösök, hanem úgy, mint a pólyva, amelyet szétszór a szél. Ezért nem állhatnak meg a bűnösök az ítélet idején, és a vétkesek az igazak közösségében. Mert ismeri az Úr az igazak útját, a bűnösök útja pedig semmibe vész. Hát nem tudom, hogy hányan már hányféle prédikációt hallottak erről az első zsoltárról, de ezt a zsoltárt nagyon sokan félre szokták értelmezni, és én most hadd kezdjem azzal, hogy egy kicsit ettől a félreértelmezéstől szabadítom meg ezt a zsoltárt, ami rárakódott. És a sok félreértelmezés abból adódik, hogy kiragadunk belőle egy-egy verset, és nem összességébe nézzük. Ugye van benne egy olyan mondat, amit szeretünk kiragadni, hogy minden sikerül, amit tesz. És a félreértelmezés pont az, hogy a keresztény embernek mindig boldognak és sikeresnek kell lennie. És aki nem az, akkor ott valami bűn lehet az életében. Hát ezt szokták is hívni siker teológiának, vagy úgynevezett happy kereszténységnek, de azt gondolom, hogy az Úr Jézus nem erre tanított bennünket, és az egész Biblia sem erre tanít bennünket. Hogyha tényleg Jézus életét nézzük meg, földi életét, akkor azt láthatjuk, hogy neki is voltak emberi szempontból, tehát most nem az isteni perspektívát mondom, hanem az emberi szempontot. Voltak sikeresebb és kevésbé sikeresebb időszaka. Sikeresebb időszak, amikor tömegek követték, és el se akarták őt hagyni, mert éjjel és nappal hallgatni akarták őt. De voltak neki emberileg kevésbé sikeres időszakai, amikor őt meg akarták kövezni, vagy gondoljunk csak a gadarai megszállott történetére, amikor elűzik a városból, hogy te menjél innen, mert te itt anyagi kárt okozol nekünk. És még sok példát lehetne sorolni, viszont nagyon fontos, hogyha az isteni perspektívát nézzük, akkor pedig ő igenis sikeres volt, hiszen azt a küldetést, amiért itt volt ezen a földön, azt betöltötte abban a 33 évben, amíg itt járt. És nekem rögtön az a kérdés jutott ennek kapcsán eszembe, amit most a testvérek szívére is helyeznék, hogy mi csak addig követjük-e Jézust, amíg sikeresek vagyunk, vagy mit kezdünk a mi sikertelenségeinkkel. Elcsüggedünk, vagy azt hisszük ilyenkor, hogy nem szeret az Isten, vagy kevésbé szeret minket, mint azt, aki sikeres éppen az életében, vagy akár az is lehet, hogy csalódunk önmagunkban, és magunkat vádoljuk, hogy mi nem vagyunk elég jó hívők, és biztos azért van ez. Sokaknál ez önértékelési válsághoz is vezethet, és van egy másik kategória is, hogy szidunk másokat, mindenki más hibás, csak mi nem, és mi azért nem vagyunk sikeresek, mert a másik miatt. Úgyhogy sok tévút van ebben, de szeretném, hogyha inkább a félreértelmezések helyett megnéznénk, hogy mi az, amit üzen ténylegesen ez a zsoltár. Ahogy a címe is mutatja, itt az igazak és a bűnösök sorsáról vagy útjáról van szó. Tehát két útról, két életútról, az igazak útjáról és a bűnösök útjáról. És itt is felmerül rögtön a kérdés, hogy mi melyik úton vagyunk. És ha már az igazak útján vagyunk, akkor az sem jelenti azt, hogy hátradőlhetünk a karosszékbe, hogy akkor mi most már jó úton járunk, hiszen van egy csomó kísértés arra, hogy mi letérjünk erről a jó útról, és sokszor bennünk lehet a vágy arra, hogy a könnyebb utat, a bűnösök útját válasszuk. És nem kacsingat-e az óemberünk arra, hogy a rossz útra menjünk. És itt az igazak útjánál ki szeretném emelni, hogy az igazak itt értelemszerűen nem azt jelentik, hogy önmaguktól igazak, hanem azért igazak, mert valaki megigazította őket. Itt már sokat beszéltünk az elmúlt napokban is arról, hogy mi szentek vagyunk, de önmagában bűnösök vagyunk mi is, de Isten tesz minket szenté, az ő céljaira elkülönítetté. Tehát ez nem azt jelenti, hogy mi tökéletesek vagyunk. És amit szerintem még egy kulcsfontosságú, hogy nem egyes számba, hanem többes számba használja a zsoltáríró azt, hogy igazak útja, hogy nem egyedül vagyunk ezen az úton, hanem többen is vannak ezen az úton, hogy itt nem valami magányos hősnek kell nekünk lenni, hanem vannak többen ezen az úton, még hogyha azt is érezzük, hogy a bűnösök útján többen vannak, és nagyobb az ellenáramlat. és fontos az is, hogy ezen az igazak útján vannak előttünk járók, lehetnek példaképeink, lehetnek lelkileg úgymond mentoraink, akik vezethetnek akár minket is előrébb a hitben, annak ellenére, hogy ők sem tökéletesek, csak megigazítottak. És ez az egész Zsoltár igazából teli van nagyon sok ellentéttel, és most ezeken gondoltam, hogy egy picit menjünk végig. Itt a fő állítása Zsoltárnak, hogy ki a boldog ember, és azt úgy írja először körül, nem csak a pozitív oldalról, hanem a negatív oldalról, és a negatív oldalról három fontos dolgot jelent ki, hogy mi az, ami nem szabad, hogy igaz legyen a boldog emberre, vagy a megigazított emberre, az igazak útján járó emberre. Az első, amit mond a Zsoltár író, hogy aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint. Mit jelent ez? Hát itt azt érdemes végig gondolni, hogy kik az én legfőbb tanácsadóim. És letudhatjuk azzal, hogy hát én nekem Isten a legfőbb tanácsadóm, de tényleg így van. Nem fontosabb-e a szüleink, vagy házastársunk, vagy gyermekünk véleménye, barátunk, barátnőnk véleménye, mit mond az internet abban a témában, mit mond egy szakember a témában, és vagy mit tanácsol éppen a mentorom, lelkipásztorom, házi csoportvezetőm, és még sorolhatnánk, hogy kinek a véleménye van a legmagasabb helyen. Tényleg Istené az a szerep, hogy ő legyen a mi legfőbb tanácsadónk, és ezt én magamon úgy szoktam legjobban észrevenni, hogy amikor hirtelen egy válsághelyzet van, akkor kihez futok először? Tényleg Istenhez futok először, vagy hívok rögtön valakit, hogy tudja az én bajomat, és tudjon tanácsolni. És akkor már lehet, hogy az ő tanácsa fontosabb lesz, mert az van ott először a szívemben. Úgyhogy fontos, hogy kinek a tanácsa szerint járunk, és amire itt figyelmeztet bennünket az ige, hogy ne a bűnösök tanácsa szerint járjunk. A második dolog, ami úgymond így a negatív oldalról jellemző, hogy mi nem szabad, hogy jellemző legyen a boldog vagy igazak útján járó emberre, aki nem áll a vétkesek útjára. Hát itt megint elgondolkodhatunk, mert akkor miért nem boldogabbak a hívő emberek a hitetlennél? Akkor nagyon ki kellene ragyognunk a hitetlen emberek közül, és valljuk be, hogy nem ezt látjuk a való életben. Nagyon sok olyan hívő embert látunk, aki elkeseredett, megkeseredett, kiégett, megfáradt, akár a szolgálatban is. Annak ellenére, hogy itt arról lenne szó, hogy aki nem a vétkesek útjára áll, annak boldogabbnak kéne lennie. Miért van ez? Én azt gondolom, hogy akkor tudunk megkeseredni, meg megfáradni akár a jónak a tevésében is, hogyha rossz a fókuszunk. És nagyon sok rossz fókusz van, legfőképpen az, amikor másokhoz hasonlítjuk önmagunkat, és a másik élethelyzetéből mindig a jót sikerül meglátni, és nem az ő problémáját, az ő küzdelmét, vagy az ő keresztjét, hanem azt látjuk, hogy a másiknak könnyebb a helyzete. Vagy csak egyszerűen belemerültünk a saját problémáinkba, a saját mélységünkbe, és abba beletemetkezve egyszerűen nem is látunk magunk körül semmit. Aztán, ami szintén egy rossz fókusz, ez inkább időbeli rossz fókusz, hogy csak a pillanatnyi helyzetre koncentrálunk, és nem látjuk az egészet. Értelemszerűen sokszor mi nem látjuk az egészet, csak amikor már egy pici idő eltelik, akkor visszanézve tűnik logikusnak, hogy Isten miért engedte meg mondjuk azt a szenvedést a mi életünkben. És ami fontos dolog, hogy Isten kárpótolni tud bennünket a rossz időkért. Lehet, hogy itt a Földön, de az is lehet, hogy csak a mennyben oda állt. És ami az egyedüli jó megoldás, az egyedüli jó fókusz, az, hogyha felnézünk Jézusra, és ez vezet igazából egy boldog vagy elégedett élethez. Úgyhogy így lehetünk boldogabbak, vagy ragyogóbbak, mint a hitetlen emberek, és akkor igaz lehet ránk is az, hogy boldog ember, aki nem áll a vétkesek útjára. A harmadik dolog, amit kiemel itt a Zsoltár író, hogy nem ül a csúfolódók székére, aki az igazak útján jár. Hát itt megint sok kérdés felmerülhet. Nem szoktunk-e másokat túlságosan kritizálni, akár a gyülekezetben is? Rengeteg kritika el tud hangozni, és mindig úgy érezzük, hogy mi mindent jobban tudnánk csinálni. De ha lehet, hogy nem is mondjuk ki a kritikáinkat, lehet, hogy csak gondolatba fogalmazzuk meg, de mindenképpen egy tükröt tart elénk az ige, hogy nem csúfoljuk-e meg Istent akár az életünkkel, akár a tetteinkkel, akár a beszédünkkel. És itt szeretném egy érdekes dologra felhívni a testvérek figyelmét, ami elsőre lehet, hogy nem szembetűnő, hogy ebben van egy fokozat ebben a három dologban, amit itt ír az ige, hogy először csak a bűnösök tanácsa szerint szoktunk járni, aztán már kényelembe helyezkedünk és megállunk a vétkesek útján, és aztán annyira kényelembe tudunk helyezkedni a rossz úton, hogy ráülünk a csúfolódók székére, hogy ebben van egy fokozat. Hogy először csak arra tévedünk, arra téved az emberünk, aztán megállunk, és végül le is tudunk ülni, le is tudunk helyezkedni, kényelmeskedni a kényelmesebb rossz útba, hogy ez is egy szép kép ebben a Zsoltárban. No, de ne csak a negatív oldalt vizsgáljuk, hanem nézzük meg, mert ez is egy nagyon szép része ennek a Zsoltárnak, hogy pozitív oldalról mi jellemzi azt, aki az igazak útján jár. És itt ezért is választottam ezt a Zsoltárt ennek a hétnek a témájához, mert hogy itt is a törvényről van szó. És itt két dolgot mond. Az egyik, hogy boldog ember az, aki az Úr törvényében gyönyörködik, és a második pedig az, hogy aki az Úr törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Nézzük meg először az elsőt, hogy lehetünk mi boldogak, úgy, hogy az Úr törvényében gyönyörködünk. És itt vissza is kapcsolnék a tegnapi igéhez, ami a római levélből volt, a Róma 7. 22-23-ban, mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és foglyul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével. Tehát ezzel fontos tisztában lenni, hogy nekünk van az Úr törvénye, de van a bűn törvénye is, és mi akkor tudunk az Úr törvényében gyönyörködni, hogyha az új emberünk van felül a mi szívünkben, mert hogyha az új emberünk visszahúz minket a bűnnek a mocsarába, a törvényébe, akkor nem leszünk boldogok, és nem leszünk elégedettek. Tehát a bűn törvény az a boldogtalansághoz vezet, míg az Úr törvényével való megelégedés, és azon az úton járás pedig a boldog úthoz. És amit még itt kiemelnék, hogy az Isten útján járás az nem egy görcsös megfelelés kell legyen. Tehát ez, hogy az Úr törvényében gyönyörködni akkor tudunk, amikor ilyen felszabadult érzéssel vagyunk, egy tájban is akkor tudunk gyönyörködni, ha meg tudunk állni és ott pihenni. És mikor tudunk Isten törvényében így gyönyörködni, és ilyen felszabadultan járni, hogy ne egy ilyen görcsös követés legyen, hogy én nekem most meg kell felelni ennek a parancsolatnak. Hát akkor tudok ilyen gyönyörködve élni az Isten törvényével, hogyha biztonságban érzem magam ezen az úton. Ha tudjuk azt, hogy a legjobb úton vagyunk. És itt az a kép jutott nekem eszembe, biztos már sokan megtapasztalták, amikor van egy várva várt nyaralás, és egy hosszú út vezet ahhoz, akkor már igazából az egész utazás egy nagyon nagy élmény, és egy nagyon nagy lelkesedés, hogy mikor érünk oda, mert tudjuk, hogy egy nagyon szép helyre fogunk megérkezni. És valahogy én a hívő életet is egy ilyen nagy lelki utazásnak tekintem, amit így érhetünk meg, hogy tudjuk, hogy nagyon jó a végállomás. És akkor ennek a tudatában már teljesen másképp élem meg a teljes földi életutamat, és pont ez iszonyú nagy biztonságérzettel tölthet el, fel is szabadíthat, és akkor már nem egy ilyen görcsös megfelelési kényszerem lesz Isten felé sem, hanem felszabadulva tudok gyönyörködni az ő törvényében, mert tudom, hogy az én javamra van és válik. A másik dolog pedig, amit itt a pozitív oldalról kiemel az ige, hogy ki az, aki boldog, az, aki az Úr törvényéről elmélkedik, éjjel-nappal. Na akkor itt elgondolkodhatunk, hogy akik nem vagyunk teológusok, akkor eláshatjuk magunkat, és akkor van négy, hogy hány boldog emberünk itt a közösségben, de nem erről van szó. És nem is egy ilyen semmittevő filozófus életre hív bennünket az Úr, hogy kivonuljunk a világból, és egy kolostorban csak az ő törvényén elmélkedjünk. És ezt Jézus nagyon világosan a tudtunkra is adja, hogy ő nem vesz ki bennünket a világból, hanem megőriz bennünket a világban. Ez van az ő főpapi imádságában is. Mit jelent akkor mégis ez, hogy az ő törvényéről tudunk elmélkedni éjjel és nappal? Ez nem egy úgy szó szerint való elmélkedés, hogy csak elmélkedünk éjjel-nappal, hanem az Úr törvénye szerint való gondolkodást jelent. Tehát egy rendszeres, ahhoz, hogy ugye aszerint tudjak gondolkodni, ahhoz viszont rendszeresen gondolkodnom kell az Isten törvényéről, és rendszeresen meg kell vizsgálnom az életemet, a napomat, hogy hogy állok meg Isten előtt. Vagy amikor döntéshelyzetben vagyok, akkor Isten szerint próbálok dönteni, hogy vajon neki mi a kedves, mi az ő szerinte való. És ahhoz, hogy egy játékot is jól tudjunk játszani, tisztában kell legyünk a játékszabályokkal. Én azt gondolom, hogy Isten az ő jó értelembe vett játékszabályait közölte velünk a Bibliában, és ahhoz, hogy ezt jól játsszuk az életünk játékát, ahhoz ismernünk kell az ő igéjét. És meg is van hozzá minden lehetőségünk és eszközünk, és azt gondolom, hogy azért is vagyunk itt ezen a helyen, hogy ebben növekedjünk, tehát jó úton vagyunk. És van egy nagyon gyönyörű hasonlat ebben a Zsoltárban, ami szintén sokszor ki szokott emelve lenni, de ez egy nagyon szép és kifejező kép, ez nekem kedves is. Azt mondja az ige, hogy olyan lesz a hívő ember, a boldog ember, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermel a gyümölcsét, és nem herbad el a lombja. Mit mondhat nekünk ez a kép? Egyrészt ugye, aki faként a folyóvíz mellé ültetődik, az biztosan mondhatjuk, hogy jó helyen van, hiszen állandó táplálékot kap a növekedéshez, és ezt tegnap is hallottuk, hogy fontos, hogy mivel etetjük a mi belsőnket. Aztán, hogyha ott van a folyóvíz mellett, akkor biztos, hogy kevésbé fenyegeti őt a kiszáradás, lelki értelemben ugye a kiégés vagy a megfáradás. Bár nagyon fontos, hogy még egy folyóvíz mellett is lehet apály, és lehet fagy, tehát lehet tél, amikor befagy mondjuk az ató, de akkor is, amint jön egy jobb idő, vagy amint jön az eső a hegyekből, és a folyóvíz újra a meder megtelik vízzel, akkor ott van rögtön a forrás mellett, és jó helyen van, mert tud újra táplálékhoz jutni. Úgyhogy ez szerintem nagyon kifejező képe ennek a Zsoltárnak, hogy a hívő élete igenis nem állandó siker és a földi értelembe vett boldogság, mert hogy igenis egy folyóvíz mellé ültetett fát is érheti negatív körülmény, akár egy apály, akár egy fagy, akár a szél, tehát ott még nem azt jelenti, hogy akkor ott tökéletes helyen van és búra alatt van. És a másik fontos dolog, hogy azt írja az igeit, hogy idejében megtermi a gyümölcsét, és aláhúznám az idejében szót, hogy nem rögtön. Nagyon sokszor abban a hibába esünk, hogy imádkozunk valamiért, és akkor eltelik egy nap, egy hét, egy hónap, és miért nem teljesítette még Isten. Hát a hívő élethez kitartás kell. És nagyon sokszor nagyon sok munka és nagyon sok áldozat is kell a részünkről, hogy gyümölcsöt tudjunk, jó gyümölcsöt tudjunk teremni. És ha már itt vagyunk a fa képénél, ahhoz, hogy egy fa jó gyümölcsöt teremjen és szép gyümölcsöt, ugye hozzátartozik a meccés is, hát a mi életünkben is néha Isten vissza kell metsze a vadhajtásokat, Úgyhogy ez mind együtt jár, még egy folyóvíz mellé ültetett fa életében is. Viszont van egy szép ígéret benne, hogy nem hervad el a lombja, hanem örökzöld fáról beszélünk. Ugye itt az örök élet ígérete is előttünk lebeghet, de újra felhívnám a figyelmet arra, hogy attól, hogy örökzöld egy lomb, attól a szél ugyanúgy tépázhatja. Ez mind benne van ebben a képben. És ezután következik az a mondat, amit ugye a sikerteológusok kiszoktak ragadni, hogy minden sikerül, amit tesz. Ez a új fordítás szerint. A Károli Bibliában ez úgy van benne, hogy minden munkájában szerencsés lészen. Én bevallom, hogy a szerencsés szót annyira nem szeretem a hívő szóhasználatban, akkor már inkább azt mondanám, hogy eredményes. Nem tudok sem héberül, sem görögül, egy kicsit angolul és olaszul, és az olasz igét néztem itt meg, és az a prosperare ige, és az viszont nagyon kifejező, hogy mi minden van benne, mert ennek a jelentése virágzik, virul, boldogul, gyarapszik, jól fejlődik, előrefele halad. És ez már egy picit megint, mivel itt ez pont a folyóvíz mellé ültetett fánál használja a Zsoltár író ezt a mondást, hogy minden sikerül, amit tesz. Azt gondolom, hogy ez nem a legjobban sikerült fordítás lehet itt a magyar nyelven, mert inkább itt egyfajta növekedésről és fejlődésről van szó, mint sikerről. És azokat a kérdéseket vetheti fel bennünk, hogyha visszagondolunk akár az elmúlt egy évünkre, két évünkre, akkor azt gondoljuk végig, hogy volt-e lelki növekedésünk az elmúlt időszakban. Tényleg látjuk ezt, hogy Isten fejleszt bennünket, nem feltétlen mindenben, de ha már egy dolgunkban, akkor az is öröm. És nagyon sok helyről hallottuk, hogy falak épülnek, de fontos, hogy a falak építése mellett épült a lelki ház is a gyülekezetünkben, ami fontosabb a falak építésénél is. És csak röviden szeretnék kitérni a bűnösök útjára, mert azért a másik oldal is benne van ebben a rövid zsoltárban. Igazából rájuk nem is fecérel annyi mondatot. Én sem fecsérelnék. Rövid távon jónak tűnhet a bűnösök útja, de semmiképpen sem maradandónak, mert elfújja a szél, mint a pólyvát. És lehet, hogyha körbenézünk, akkor nagyon sok nem hívő embert tarthatunk, akár értékes, humánus és sikeres embernek, mert lehet, hogy neki is van szép családja, szép háza, szép autója, sok gyereke, sok unokája, de Istennél az számít, hogy mit tudunk majd az utolsó ítéletkor felmutatni ő előtte, és akkor gyanús, hogy ezek közül, az emberek közül sokan semmit sem fognak felmutatni, de most ne is másokra figyeljünk, hanem önmagunkra, hogy mi hogyan tudunk megállni majd az Úr Jézus előtt, milyen lelki gyümölcsöket tudunk ott majd felmutatni, vagy Isten nem feltétlen azt fogja érdekelni, hogy hány gyermekünk és unokánk van, hanem hány lelki gyermekünk van például. És zárszóban pedig van egy nagyon szép biztatás, hogy ismeri az Úr az igazak útját. Erre szeretnék még röviden kitérni, hogy mit jelent ez. Azért ismerheti az Úr az igazak útját, mert ő velünk jár. Jézus szó szerint lejött erre a földre, hogy példát mutasson, hogy hogyan lehet élni, és ez bennem sokszor biztatást vagy reménységet ad, hogy nem egy távoli trónról jól megmondó Atya Úristenünk van csak, hanem egy abszolút hozzánk közel helyezkedő és velünk teljesen, velünk és a helyzetünket teljesen együtt érezni tudó Jézusunk is van. És ő készítette nekünk a mi saját utunkat, amit végig kell itt a Földön járni, de azt is ígéri, hogy erőt ad ennek az útnak a végigjárásához. És amit még nagyon a szívünkre helyez szerintem, hogy lépésről lépésre mutatja meg nekünk az utat. Nem látjuk előre, hogy mi lesz az egész földi életutunkban, és itt már sokan, sok éven túl vannak, amit megtapasztalhattak az Istenben járásban. Én is, ha visszatekintek, és mondjuk a megtérésemkor valaki megmutatta volna, hogy 20 év múlva milyen életet fogok élni, akkor valószínűleg megijedek attól a képtől, mert megtéréskor még én más jövőt képzeltem magamnak Istennel. Egy rendezetlen családból jöttem, törvénytelen gyermekként, utolsóként, és mindenképpen azt tudom, hogy a megtérésemkor ez megfogalmazódott bennem, hogy jaj, de jó, hogy Isten gyermeke lettem, mert akkor ő majd segít egy rendezett családot felépíteni. És hát ugye eltelt x év, és nincsen saját családom, mégis ha visszatekintek a megtérésem óta arra az időszakra, amit már Istennel járhatok, akkor nem azt mondom, hogy ezek elpazarolt évek, mert azt gondolom, hogy nagyon sok tartalommal Isten tudta megtölteni, és nagyon sok lelki fejlődéssel, mert hogy már nem ugyanaz vagyok, aki akkor voltam. És mindenképpen ezt az időszakot jellemzi sok próba is, de sok csoda is, és most mindenképpen elmondhatom azt, hogy az Istentől rendelt helyemen vagyok, és ez egy óriási öröm. No, de visszatérve az igére, mert Isten mindannyiunknak ezt ígéri, nem csak nekem, hogy ismeri az Úr az igazak útját, és én nem tudom, hogy a testvéreknek milyen nehézségek vagy próbatételek vannak éppen a kiki életében, és lehetnek nagyon nehéz próbatételek is, amikor tényleg csak az ad reménységet bennünk, hogy az út végén egy mennyország vár ránk, és ez egy csodálatos ország. Úgyhogy a legnagyobb próbákban ez igenis egy nagyon nagy mencsvár, de azt gondolom, illetve ezt nem csak én gondolom, hanem már ezt Reményik Sándor is egy szép versében megírta, a szőnyeg visszája, nem tudom hányan ismerik, hogy néha, amikor visszatekintünk egy hosszabb időszakra az életünkben, akkor sokszor akkor látjuk meg azt, hogy ami a szőnyeg visszájáról egy kibogozhatatlan mintának tűnt, az igazából egy, ha szemből nézzük már fentről, akkor látjuk, hogy milyen szép mintát hozott ki belőle az Úristen. Úgyhogy én ezt tudom kívánni a testvéreknek is, hogy így legyenek boldog emberek, és így legyenek eredményesek és fejlődők a lelki életükben, mind egyénileg, mind a gyülekezeti életben. Folytassuk imádságban. Úr Jézus, köszönjük neked azt, hogy te nem egy távoli Isten vagy, hanem olyan Isten, aki itt jártál közöttünk, aki megtapasztaltad, hogy milyen húsvéremberként itt a földön élni, kísértéseknek ellenállni, és támadások között is helytállni és betölteni a te küldetésedet. Te látod azt is, hogy melyikünk milyen élethelyzetben van, milyen próbatételben, akár betegségben, akár lelki nyomorúságban, akár elvesztette valakiét. Kérjük azt, hogy te tud begyógyítani ezeket a lelki vagy testi sebeket, és hadd tudjunk mi is a mi küldetésünkre, arra a célra koncentrálni, amiért te kiválasztottál bennünket. Kérünk azért is, hogy te adj a mi egyéni életünkben lelki növekedést, hogy ne dőljünk hátra a mi székünkben, hogy mi már rajta vagyunk egy jó úton, és ebben megnyugodhatunk, hanem te kavartál fel bennünk itt akár az előadások, vagy az evangelizációs alkalmak során is bizonyos dolgokat, ad, hogy úgy menjünk haza, hogy ezek ne vesszenek el, hanem forgassuk a mi elménkben és a mi szívünkben, és te ad, hogy ezekből elhatározások, és az elhatározásokból cselekedetek is lehessenek. És te tudsz minket megáldani abban a gyülekezetben, abban a lelki házban, ahova minket helyeztél építő kövekként. Kérünk téged arra, hogy te használj mindannyiunkat eszközöttként, hogy rólunk is elmondhast, hogy ilyen boldog és elégedett emberek vagyunk, akiket itt a Zsoltár író is jellemez. És te óvj meg bennünket az óemberünket érő kísértésüktől, hogy ne kezdjünk el járni bűnösök tanácsa szerint, ne helyezkedjünk kényelembe rajta, és álljunk meg, és pláne ne üljünk a csúfolódók székére. Kérünk, hogy te rombold le az ördög munkáját a mi gyülekezeteinkben, hiszen ahol te elkezdesz munkálkodni, ott az ördög is, de vele szemben mi gyengék vagyunk, de te erős vagy. Így kérünk arra, hogy te táplálj bennünket még itt a hegyen, ahol jó lennünk, és add, hogy ezzel a feltöltekezéssel hadd tudjunk utána másokat is felüdíteni, ha visszamegy mindenki a maga helyére. És kérünk téged arra is, hogy te hallgass meg a most csendben elmondott imádságokat is. Mondjuk el közösen az utótanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Végül énekeljük el a régi énekeskönyvből a 265. az újból a 158. Hagyjad az Úristenre te minden utadat. Mind a 7 versében.
Szívet kell zsárnak, ünéket
pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.